Üdvözlöm kedves nézőinket, olvasóinkat, hallgatóinkat, a Klasszis Média Lapcsoport 2024-es első podcast adását látják, hallgatják, és mai vendégünk kollega Tarsoly Dániel, az MBH Bank vállalatüzletfejlesztési ügyvezető igazgatója. Szerbusz, Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szerbusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is.
Na hát, az idei év is elindult. Általában a 10-én úgy azt szoktuk mondani, hogy még csak úgy bemelegednek a felek, csomóan síelnek, általában a 15-ig nem nagyon szoktak az üzleti életbe beindulni a dolgok. Ez erre az évre is jellemző volt?
Idén másképp indult az év.
Na, mi?
Meg is lepődtünk. Hát gyakorlatilag a támogatott hiteltermékek kibocsátói úgy látszik hamarabb indították az évet. Lehet, hogy még az óévben ők már készültek az idei lépésekre. Nemzetgazdasági miniszter úr is rákészült, úgyhogy gyakorlatilag beindult. Beindították az évet. Exim, Kavosz, MFB mindannyian elindítottak egy-egy hitelprogramot, amit a kereskedelmi bankárok már alig vártak.
Hát igen, kell is, mert ugye a kormányzati elvárás az, hogy 4%-os gazdasági növekedés legyen. Mennyire tartod ezt reálisnak?
Hát ezekkel a hiteltermékekkel abszolút reális lehet, mindenféleképpen kellenek hozzá. Mindenféleképpen kellenek hozzá, és ugye van még egy kiemelt cél, ugye a beruházási rátát is magasan tartani, ott pedig, hogyha jól tudom, akkor 25% a cél.
Igen, igen. Na, hát akkor nézzük egy kicsit az általánosságból, kicsit a konkrétumok felé elmozdulva, hogyha én mondjuk most vállalat lennék, akár KKV, akár mikrovállalkozás, akkor milyen lehetőségekkel tudnám megkeresni mondjuk az MBH bankot?
Minden vállalkozás megtalálja a magáét szerintem most. Vannak programok, amelyek kifejezetten KKV-knak szólnak, vannak programok, amelyeket KKV-k és nagyvállalatok is igénybe vehetnek. Van egy új Széchenyi kártya módozat, amely mikrovállalkozásoknak, kifejezetten a mikrovállalkozásoknak szól, és én nagyon bízom benne, hogy a piaci kamatozású hitelekről is lehet már beszélni a második fél évben. Úgyhogy én egyértelműen azt érzem, hogy ahogy el is hangzott, erős kezdés lesz. Az első fél év nagy valószínűséggel még a támogatott konstrukciókról fog szólni, és aztán a második fél évben maradnak még velünk számításaink szerint támogatott hitelek, de talán már a piaci hitelek is elviselhetőbb kamatozásúak lesznek az ügyfelek számára.
Igen, hogyha ugye lejjebb mennek a kamatok valószínűleg, amire egyébként számítunk is, hogy ugye február végén remélhetőleg már egy számjegyű lesz a jegybanki alapkamat, és akkor ehhez fognak igazodni a vállalati, illetve a piaci hitelkamatok, a vállalati kamatok is. Jó, hát akkor menjünk esetleg, ha egyetértesz az a vég a különböző konstrukciókkal. Itt van ez a Baross hitelprogram, ami hát egyrészt egy kis visszatekintést vagy értékelést szívesen elfogadnak szerintem a nézők, hallgatók, olvasók, hogy ez mennyire váltotta be hozzáfűzött reményeket, és a másik az, hogy ugye január 15-e már itt van a közelünkben, ez a szinte perceken belül a podcast megjelenését követően megváltoznak a feltételek, illetve meghosszabbodik ez a program. Hát ez lenne akkor a két kérdés, hogy értékelni az eddigieket, és kitekinteni egy kicsit a jövőbe.
A Baross Gábor hitelprogramot az Exim 2023. februárjában indította. Akkor a keretösszeg 700 milliárd forint volt, ami egy hihetetlen nagy keretösszeg volt. Egyébként akkor még két típusú konstrukció volt elérhető jellemzően, a forgóeszközhitel és a beruházási hitel.
Bocsánat, közel, akkor ezt a 700 Igen. milliárdot valahogy helyezzük el, hogy ez miért is számít jelentős összegnek? Mihez képest mondjuk?
Ez jelentős összeg. Ez egyébként akár egy nagy méretű kereskedelmi banknak a mérleg főösszegéhez képest, akár egy nagy méretű kereskedelmi banknak a kihelyezett hitelállományához képest, vagy vállalati hitelállományához képest, ez jelentős összegnek számít. És a, nem tudom én, egy év alatt kibocsátott új hitelek méretében is ez egy nagy összeg. Ez természetesen az egész piac, bankpiac rendelkezésére állt akkor ez a 700 milliárd forint, de gyakorlatilag a forgóeszköz konstrukciót azt hetek alatt kimerítette a kereskedelmi bank, illetve a vállalkozók köre, és a beruházási programban hirdetett keretösszeg is elfogyott végül, úgyhogy már márciusban arról döntött a kormány, hogy ezt a 700 milliárdot ezt meg kell emelni 1000 milliárd forintra. És ez meg is történt márciusban, és gyakorlatilag mire decemberre értünk, addig a KKV-k és nagyvállalatok, mert egyébként ezt a konstrukciót ezt mind a két szegmens részére elérhetővé tették, már 950 milliárd forintnyi összeget leszerződtek, le is szerződtek a vállalkozások, illetve a kereskedelmi bankok, és gyakorlatilag a folyósítás aránya a szerződött összeghez képest több mint 70%.
Ez elég magas.
Ez elég magas, így van. Valószínűleg annak is köszönhető, hogy ugye forgóeszközlába is van, és ugye a forgóeszközlábat azt általában ugye gyorsabban hívják, általában a beruházási hitelek mögött van egy ilyen szakaszos folyósítás, az valamivel lassabb.
Mennyi volt a megoszlása ennek, tehát mennyi jutott mondjuk a nagyvállalati szektorba, és mennyi jutott az MKKV szektorba ebből?
Döntően mikro- és kisvállalatok, illetve középvállalatok vették igénybe a programot. Ha jól emlékszem az arányokra, akkor több mint a fele KKV volt, tehát olyan 60 és 70% közötti volt a KKV-k aránya a programon belül, és a többiek voltak nagyvállalatok. Magas az induló hitelösszeg, és egyébként ez így lesz 2024-ben is. 2024-ben a minimális hitelösszeg 300 millió forint. Ebből az következik, hogy azért mikrovállalkozások jellemzően kevéssé veszik igénybe ezt a programot.
A hitelkérelmek hogyan néztek ki? Tehát most egy kicsit, hogyha kicsit absztrahálunk, és mondjuk a 20 évvel ezelőtti helyzethez, vagy a 10 évvel ezelőtti helyzethez képest nézzük, hogy a vállalkozások a hitelkérelmei hogyan néznek ki, tehát egy kicsit ebből a szempontból közelítjük meg, hogy mennyi volt az elutasítási arány. Mondjuk például te azért benne vagy már itt a szakmában jó pár éve, bár fiatalkorod ellenére, de azért neked van összehasonlítási alapot, hogy mennyit fejlődött ez ügyben a vállalati szektor. Főleg a KKV-kra gondolok mondjuk, mert a nagyvállalatoknál értelemszerűen talán jobb a helyzet.
Igen. Általánosságban elmondható, hogy a bankoknak most jó a kockázati étvágya, és egyébként jó volt 2023-ban is. Tehát a korábbi válságévek, ugye a 2008-2009-2010-ben inkább Magyarországra átgyűröző gazdasági válság, illetve a Covid okozta nehézségek, ket már a bankszektorén úgy érzem, hogy kimozogta. Tehát a kockázatkezelők is egy kicsit megengedőbbek, úgyhogy nem volt magas az elutasítás aránya. Mi is inkább azzal küzdöttünk, és ezért örülünk egyébként a program folytatásának, mert nem tudtuk kiszolgálni az ügyfeleinket megfelelő összegben. Ez azt is mutatja, hogy egyébként az 1000 milliárd forintnyi keretösszegre több mint 1500 milliárd hiteligénylés érkezett be az Exim Bankhoz. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 500 milliárd forintnyi hitelhez nem tudtuk hozzájuttatni az ügyfeleket. De visszatérve egyébként a kérdésedre, jó a kockázati étvágy, tehát minimális volt az elutasítások köre, inkább formaságoknak nem tudtak megfelelni a vállalkozások, mert hogy ezeknél a támogatott konstrukcióknál azért ez is fontos.
Akkor ez azt jelenti, hogy akkor az edukációjuk sikerült, tehát ők is azért fejlődtek, az ő kultúrájuk is, és ez azt jelenti, hogy akkor jó projektek, jó ötletek vannak.
Igen. Illetve amit még fontos elmondani, hogy azért a vállalati szegmensben, kifejezetten ebben a kis, középvállalati, nagyvállalati szegmensben nagyon jelentős a bank hozzájárulása is a szakmai munkához. Tehát, hogy nem véletlenül itt nagyon magasan kvalifikált szakemberekkel dolgozik a bank is, tehát a banki referensek, akik az ügyfeleket szolgálják ki, ők magas szinten ismerik ezeket a támogatott konstrukciókat, pontosan tudják jól, hogy melyik bugyorba, melyik vállalkozás fog beleférni, és ennek megfelelően jól előkészített hitelkérelmeket tudtunk benyújtani az Exim Bankba.
Most akkor az MBH-ról egy néhány szót, hogy a piaci részesedésetek hogy alakult, ha lehet ezt mondani, és hogyha nem számít különösebb titoknak, akkor tehát ti tulajdonképpen ebből az 1000 milliárdból mennyit váltatok a kötelezettséget is, illetve hát gondolom akkor a folyósítás is hasonló.
Nagyságrendet tudok mondani, a vállalati piaci részesedése az MBH banknak olyan 20% körüli.
Ez szép,
ezzel piacvezetők vagyunk egyébként. És ennek megfelelő, tehát a piaci részesedésünknek megfelelő körülbelül az a rész, amit kihasítottunk az Exim programból.
A terve erre az évre, gondolom a piaci részesedés enyhe növelése lehet.
Mindig feszítjük.
Ugye mindig kell valamit feszíteni. Fejlődni.
Abszolút.
És tehát most ugye 500 milliárd maradt a csőben hiteligény.
Mondhatjuk igen.
Azt. Igen. Ez azt jelenti, hogy akkor most meg is emelték a keretet?
Megemelték a keretet, így van, 200 milliárd forinttal emelték meg a keretet.
Tehát akkor ezért is lesz verseny akkor.
Biztos, hogy lesz verseny, így van. Viszont ami változás a tavalyi évhez képest, hogy ebben forgóeszközhitel már nem érhető el, tehát ez kifejezetten beruházásokra igényelhető, és a beruházási hiteleken belül is vannak preferált ágazatok, tehát ez nem mindenkinek a hitelprogramja.
No, melyek ezek?
KKV-k és nagyvállalatok számára is elérhető, hogyha szegmens nézzük, és hogyha ágazati megosztás nézzük, akkor teljeségigénye nélkül építőipar, élelmiszeripar, logisztika, turizmus vendéglátás, gyógyszeripar.
Igen, hát ezek azok a ágazatok, amelyek a GDP növekedéshez az jelentős mértékben hozzá tudnak járulni. Például az építőipar bezuhanása azért nagy jelentős előidézője volt ugye a tavalyi recessziónak. Még az az érdekes, hogy ha például valaki most meghallja, hogy forgóeszköz hitelt nem igényelhet a program keretén, akkor mit tanácsolsz, mit javasolsz neki, hogy milyen konstrukciókban tudja esetleg kielégíteni a hiteligényét?
Ugye nagyon fontos, hogy az Eximben beruházási hitelek érhetőek el, és egyébként az ágazati preferencia sokkal megengedőbb, hogyha zöld, tehát valamilyen megújuló beruházást támogat a konstrukció. Itt sokkal megengedőbb a program, de ettől függetlenül csak beruházásokra vehető igénybe. Hogyha valamilyen folyószámlahitel típusú konstrukciót keres az ügyfél, vagy likviditást támogató konstrukciót, akkor valószínűleg a Széchenyi program felé kell fordítani a fejünket. Tehát a KAVOSZ által kibocsátott Széchenyi kártya program, ami patinás.
Igen, hát itt is akkor ugyanannak kérnélek, hogy akkor mondjuk el az olvasóknak, nézőknek, hallgatóknak, hogy milyen volt az eddigi program, és most mi az, ami újdonság, mi az, ami változás lesz, és itt a Széchenyi Agrárprogramot is szerintem akkor ebbe a kalapba belevehetjük.
Széchenyi kártya program több mint 20 éve létezik. 2022 év végén ünnepelték éppen szerintem a 20 éves jubileumot, tehát gyakorlatilag tényleg egy patinás programról van szó, és a legfrissebb konstrukciója az a Széchenyi kártya Max Plus, már nehéz is fejbe tartani, hogy akkor éppen melyikről van szó, de Max Plus a legfrissebb, és gyakorlatilag ez indult 2023. január 1-én. Itt is hihetetlen volumenek vannak. A 2023-ban a hitelkérelem több mint 2000 milliárd forint érkezett be a KAVOSZ-hoz a kereskedelmi bankokon keresztül, és gyakorlatilag ebből 1250 milliárd év végéig, nagyjából december közepéig, hogyha jól emlékszem, akkor leszerződésre is került. Tehát ez is egy nagyon-nagyon meghatározó volumen. Itt sokkal szélesebb a paletta, itt még mindig elérhető gyakorlatilag vagy folyószámla, vagy likviditási konstrukció, van beruházási konstrukció is, van kifejezetten zöld célokat támogató konstrukció, ennek le is csökken egyébként 24-től a kamatozása, jelentősen lecsökken, erről majd beszéljünk. És hát gyakorlatilag mivel meg hosszabbításra került a támogatott hitelek mögötti ideiglenes átállási EU-s keretösszeg, ezért 2024. június 30-áig várhatóan ezek a termékek elérhetőek lesznek 24-ben is. De erős évet zárt a KAVOSZ is 2023-ban. Úgyhogy ez egy kifejezetten közkedvelt termék. Oda kell figyelni a vállalkozásoknak, nem minden bank nyújtja, nem minden kereskedelmi bank vesz részt a KAVOSZ programjaiban. Az MBH természetesen igen, univerzális nagybankként nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem, és nyilván nagyon vonzó termék, tehát hogy ezt keresik a vállalkozások.
És itt is a részesedésetek hasonlóan jó, mint a Maros Gábor programban?
Itt még magasabb.
Itt még magasabb.
Tehát itt piaci részesedésünket meghaladó. Meghaladó, ez abból is fakad egyébként, hogy a Széchenyi kártyának van agrár Széchenyi kártya módozata is, és gyakorlatilag egyértelműen piacvezetők vagyunk az agrárvállalkozásoknak a finanszírozásába. Itt az agrár Széchenyi kártya részesedésünk az többszöröse az általános vállalati piaci részesedésünknek.
Hát ez azért is jó hír, mert ugye ha tavaly évben valami, a GDP-vel kapcsolatban valami jó hír volt, az az, hogy a mezőgazdaság azért amennyit lehet tompított ebből a visszaesésből, és hát remélhetőleg, ha csak az időjárás, ugye, mert az egy mindig egy ilyen viszmajor és beszámíthatatlan tényező, nem jön közbe, akkor szükség is lesz erre, hogy megint megtámogassa a növekedést. Ti bankárként mennyire érzékelitek azt, ami például az élelmiszergazdaságban megfigyelhető, hogy ugye azért magasak néhány héttel ezelőtt a mondhatni kollégát Hollosi Dávid volt, igen, itt a vendégem, és ővele pont arról beszéltünk, hogy az élelmiszeripar, ha hatékonyabb lenne, akkor valószínűleg az infláció se lett volna ilyen magas.
Igen, ez elképzelhető. Van egy ilyen koncepció, és hát ugye ezt elősegítendő használhatók jól ezek a programok. És ugye jellemzően mindenki most a zöldre fókuszál, ez látható a programokban, és aztán majd beszéljünk később egyébként az MFB-nek is az új programjáról, az is kifejezetten zöld célokat támogat, és hatékonyságjavítást. Tehát ugye amikor beruházásról van szó, akkor lehet valamilyen greenfield, teljesen új beruházásról beszélni, és lehet valamilyen meglévő üzemnek a hatékonyság javításáról beszélni. És ezek a programok kifejezetten alkalmasak erre a módozatra, úgyhogy ezeket kell figyelni, ezekre kell fókuszálni. Az agrárvállalkozásoknál azért azt kiemelném, hogy náluk általában a támogatásokat szigorúbban veszi az Európai Unió, úgyhogy itt mindig jobban kell figyelni a de minimis keretekre, illetve az ideiglenes átállási keretnek az összegére.
Ha már említetted, akkor feldobtad a labdát, akkor én visszadobom, tehát az MFB vállalati energiatakarékossági programról is akkor beszéljünk, hogy azért most azért a nagy energiaársok az egy levonult, lehet ezt mondani, mondjuk így, bár sose lehet tudni sajnos, főleg a mostani geopolitikai helyzetben még engem is meglep, vagy hát sokakat meglep, hogy még szerencsére ez az energiaárakban annyira nem érvényesült, reméljük nem is fog, de hogy 22 nyarának azért, amikor átéltük a 350 eurós megawattórás tőzsei árat, és most azt látjuk, hogy 35-40, akkor azért kicsit enyhébb, de ennek ellenére azért azt látni, hogy az energia számla, a rezsicsökkentés csökkentése miatt is azért sokakat azért még mindig elég érzékenyen érint. Hogyan tud ez a program segíteni nekik, mi ennek az előnye, és kiknek lehet ez megoldás?
Én azért nagyon bízom benne, hogy nem mindig csak a pénzről szól a játék, úgyhogy én kifejezetten kedvelem ezeket a típusú törekvéseket. Mi is szoktuk hangsúlyozni, mint bank a vállalkozásoknak, hogy ezekre oda kell figyelni. Az ESG célok fontosak, a párizsi határidők közelednek, és vannak jó hírek a ESG szempontból, illetve kifejezetten az E betű, tehát a környezetvédelem kapcsán, de azért ez egy hosszú távon fenntartható működést kell, hogy jelentsen a vállalkozásoknál mindig. És ugye kockázatkezelők is kedvelik, mert számos tanulmány és kimutatás bebizonyította, hogy bizony azok a vállalkozások, akik ESG fejjel is gondolkodnak, azok jobb adósok. Egyszerűen alacsonyabb a kockázati rátájuk, jobb a minősítésük, nagyobb eséllyel fogják visszafizetni a hiteleiket, és hát ez fontos egy bank életében. Visszatérve a kérdésedre, MFB, Energiahatékonysági Hitelprogram, nem agrár KKV-knak szól a program, itt is jelentős keretösszeg áll rendelkezésre, 100 millió euró, és egyébként ez a program inkább azoknak a vállalkozásoknak szól, akik jellemzően már több támogatott hitelt, vagy hitelt vettek föl, vagy programban vettek részt, és azért mondom ezt, mert ugye ez egy kakukktojás olyan szempontból, hogy jellemzően nincs benne semmilyen támogatás. Itt az MFB megállapodott az Európai Beruházási Bankkal, és gyakorlatilag ő nyújtja a forrást. De ez ilyen formán nem egy támogatott forrás, tehát kevésbé kell figyelembe venni a de minimis korlátoknál, illetve az átállási válságkereteknél, és ebben a formában ez egy kicsit nagyobb mozgásteret biztosít azon vállalkozások számára, akik vagy nem jogosultak ilyen támogatásnak az igénybevételére, vagy pedig már kihasználták ezeket a kereteket.
Korábban szó esett arról, előrejelzted te is, hogy akkor beszéljünk a pénzáráról, tehát hogy mennyibe fog kerülni a vállalkozásoknak, hogyan alakulnak a kamatok. Ugye egyrészt említettük azt, hogy a piaci kamatok vélhetően, remélhetőleg az év második felében lehetővé teszik azt, hogy piaci hiteleket is fel nagyobb mértékben vegyenek föl a vállalkozások, vállalatok. De most akkor beszéljünk még az év első feléről, tehát hogy ezek tehát tulajdonképpen milyen terheket jelenthet ez majd a hitelfelvevőknek, vagy jelent most is?
Csökkentek szerencsére, még a támogatott hiteleknek is a kamatai. Ez azt jelenti, hogy amíg egyébként az Eximnek a Baross Gábor programjában a tavalyi évben 6% volt a forint hiteleknek a kamata, és 3,5% volt az euró hiteleknek a kamata, addigra idén ez lecsökkent 5%-ra és 3%-ra. Az MFB-nek a programja az valamivel fölötte van, ott csak euróban érhető el egyébként a konstrukció, és 6,5%-os, viszont ennek a terméknek nagy előnye, hogy ez már most 2025 februárjáig van meghirdetve, tehát ez egészen biztosan velünk lesz, ha csak el nem fogy a keretösszeg, de akkor velünk lesz gyakorlatilag 2024 második felében is. És a Széchenyi kártya konstrukcióhoz hasonlóképpen 5% körül alakul a termékek zömében, és ahol pedig zöld célt, kifejezetten zöld célt testesít meg a beruházás, vagy szolgál a beruházás, ott akár 1,5%-os kamatozáson elérhető ez a speciális almódozat gyakorlatilag.
Mindenféleképpen azért ki kell térni arra, hogy van egy vállalati hitelekre, van egy kamastop most érvényben. Igen. Mire számítotok, mi várható ennek a kivezetése után?
Ha jól emlékszem, akkor április 1-e.
Igen, igen.
És ez nem tréfa. Igen. Nem. Ki fogják vezetni, vagy hát legalábbis most azt szerint kommunikál a kormány, hogy már pedig ez kivezetése kerül. Ugye ez a KKV-kat érintette, illetve érinti a mai nap is, és a KKV-knak is speciális hiteleit, azokat a hiteleket, ahol változó kamatozású a gyakorlatilag a hitelkonstrukció és forint alapú. Ez azt jelenti, hogy rögzítették, ha jól emlékszem, a 2022. június 28-ai buborhoz a változó részét a hiteleknek, és ezt fixálták be. Ez, ha számszakilag nézzük, akkor olyan kb. 7-9% közötti mértéket jelent, ami be van fixálva, ugye erre jön rá a kamatfelár, amit a bank még rárak az alapkamatra, és gyakorlatilag ezt fogják kivezetni április 1-től. Hogyha az eddigieket, az eddig elhangzottakat mérlegeljük, akkor azt látjuk, hogy támogatott konstrukciók biztosan velünk lesznek még június 30-áig, de akár egész évben bizonyos konstrukciók, és ahogy egyébként az MBH szakértői becslik, a piaci kamatozású hitelek is már közelíteni fognak majd ezekhez a támogatott konstrukciókhoz.
Egy bankárnak egyébként teljesen indiferens, hogy most támogatott hiteleket közvetít a vállalkozások felé, vagy a saját, beleállva a piaci versenybe, a saját termékeit próbálja, tehát a piaci kamatozású hiteleket próbál nyújtani.
Sokféleképpen meg lehet közelíteni. Uh-huh. Az egyik megközelítés az a bank jövedelmezősége, mert hát
ne rejtsük
véka alá, mi is pénzből élünk, úgyhogy fontos a banki jövedelmezőség is. Ezek a támogatott konstrukciók egyébként nem rosszak ebből a szempontból. Tehát élni és élni hagyni, úgy látszik, ezt gyakorolják, mert hogy a bankoknak is elegendő felárat, illetve teret biztosítanak arra, hogy ezek jövedelmezőség szempontjából is jól működjenek ezek a hitelek. A másik megközelítés az az, hogyha egyébként egy banki adósságszolgálatot kalkulálunk a vállalkozásoknál, tehát megvizsgálja a bank kockázatkezelője és természetesen az üzleti területi kollégák is, hogy mennyire van eladósodva a vállalat, és egyébként az eladósodottságának milyen kamatterhe van, akkor nem mindegy, hogy ez az összeg mekkora. Minél alacsonyabb a kamat, annál inkább biztosabb, hogy a vállalkozás jól fog működni, és nem lesz kifeszítve a cashflow-ja. És hogyha ezt veszük alapul, akkor természetesen előnyös, hogyha minél alacsonyabb kamatozású egy hitel, ebből a szempontból előnyösek tehát a támogatott konstrukciók is. A piaci konstrukciókat a bank szabadabban, jobban tudja árazni, de nem mindig van erre tér. Például most nehéz, mert szeretnénk, lehet, hogy szeretnénk mondjuk 4-5%-os felárat is rárakni egy-egy hitelre, de ezt most biztosan nem fogjuk megtenni, mert a vállalkozások nem nagyon tudják beilleszteni a jövedelmezőség, a saját jövedelmezőségükbe ezeket a kamatfelárakat, egyszerűen nem termeli ki, vagy nem feltétlenül termeli ki a működésük, és ezáltal egyébként ez kockázatosabb a banknak is.
És ugye van még egy a pénzszerzés, vagy a jövedelem szerzés mellett van még egy fontos szempont, hogy ügyfeleket is lehet szerezni a támogatott hitelkonstrukció közvetítésén keresztül, ugye? Ha jól gondolom.
Ez így van, hogy ne. Itt is nagy a verseny. Abszolút itt is nagy a verseny. Ez talán a Baross Gábor programban volt a legjellemzőbb, vagy a legjobban látható a tavalyi évben. Versengtek a kereskedelmi bankok, sokszor több kereskedelmi bank is beadta ugyanazt a hitelkérelmet, hát hiszen az ügyfél is versenyeztette a bankokat. Ki tudja, hogy melyik bank ér oda előbb vele, úgyhogy igen, a akvizíciós célokra is megfelelően használhatok.
Hát reméljük, hogy a továbbiakban is ilyen jól fogtok teljesíteni, és hát ami a lényeg, hogy az ügyfél szempontból is az ügyfelek olyan konstrukciók közül válogathatnak, ami az ő fejlődésükhöz hozzájárul, ha többet fejlesztenek, többet beruháznak, az pedig ugye mindenkinek jó, és akkor teljesíthető lehet ez a 4%-os GDP növekedés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, remélem, hogy semmi nem marad benned, esetleg mondani való, de ha igen, akkor nyugodtan, itt még búcsúzóul megteheted. Hogyha esetleg valamire...
Köszönöm szépen, ki. Szerintem jól átfogtuk a témát, jól átnéztük, alapvetően minden bugyrát kielemeztük. Ami fontos még az tényleg az, hogy a vállalati szegmensben azok a referensek, akik a ügyfelek rendelkezésére állnak, nagyon jól ismerik ezeket a programokat. Sok esetben első olvasatra bonyolultnak tűnnek a leírások, a dokumentációk, a nyilatkozat struktúrák, amiket elvárnak a támogatott hitelek kibocsátó szervezetei, de a bankárok minden esetben ott állnak az ügyfelek mellett, és fogják a kezüket, és segítünk benne.
Hát akkor azt hiszem, ez egy jó végszó, nem tudok más tenni, hogy bankra fel, úgyhogy remélem, hogy tetszett a beszélgetésünk, vagy remélem, legalábbis hasznos információkat tudtak meg kollega Tarsoly Dánieltől, az MBH Bank vállalatfejlesztési ügyvezető igazgatójától. Úgyhogy figyeljék a további adásainkat is, lesz még valószínűleg az MBH Banktól illetékes, akivel fogunk beszélgetni. Arra biztatom önöket, hogy ha még nem tették meg, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis Média Lapcsoport Klasszis nevű YouTube csatornájára, és akkor ott nem csak ezt a beszélgetést fogják visszanézni, vagy tudják visszanézni, hanem az előző években felvett beszélgetéseinket, és úgyhogy Dani, még egyszer nagyon szépen köszönöm a részvételedet, és hát továbbra is boldog új évet, jó évet kívánok nektek.
Köszönöm szépen a meghívást. Boldog új évet!
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.